Szeretteim, Istennek igéje, amelyről most szólok hozzátok, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 4. fejezet 34. versétől olvasom az 5. fejezet 11. verséig. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, és eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lábai elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lábai elé. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szafírával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának. Egy részét pedig elvitte, és az apostolok lábai elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak, betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Az így felelt: úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá: miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig összeesett a lába előtt és meghalt. Akkor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Kedves testvérek, Jakab apostolnak a levelében van egy szó, amely összefoglalja ezt az egész szomorú történetet, és tanulságul nekünk adja most ezen az Isten tiszteleten. Így mondja Jakab: ti két lelkűek. Itt hallottátok most egy két lelkű házaspárnak a tragédiáját. Nem kellett volna belemenni, senki nem követelte tőlük a vagyont, de ez a két lelkűség, hogy úgy csináltak, mintha, pedig mégsem, ez a két lelkűség az életükbe került. Két lelkűek. Ez most Isten üzenete hozzánk. Ti két lelkűek. Így mondja Jakab a levelében: ne gondolja, hogy bármit is kaphat az Úrtól a két lelkű, és minden útján álhatatlan ember. Először is tegyünk különbséget a között, hogy kételkedés, kétlelkűség és skizofrénia, ami már szinte a végső eset ebben a szakadási folyamatban. A kételkedés azt jelenti, hogy teljesen tudatában vagyok magamnak, de bennem bizonytalanok a dolgok. Vagy így van, vagy úgy van, hiszem is, meg kételkedem is. Tehát a kételkedésnél van egy személyiség, aki a töprengéseiben mérlegeli a dolgokat. Ennél súlyosabb eset a két lelkűség, amiről itt beszél az apostol is, meg aminek itt a példáját látjuk. A két lelkűség azt jelenti, hogy csinálom már a dolgokat, és tudom, hogy kétféleképpen csinálom a dolgokat. Még igazából egy vagyok, de kétféleképpen viselkedem, kétféleképpen cselekszem. Ezeknek is igazat adok, annak is igazat adok. Egy valaki kétféleképpen viselkedik, cselekszik. Aztán a legsúlyosabb eset a skizofrénia, amikor már úgy meghasadt a személyiség, hogy ketten csinálják, de úgyhogy az egyik nem is tudja, hogy a másik mit csinál. Ez egy rettenetes folyamat kételkedéstől, a két lelkűségig, és aztán azon túl a skizofréniáig. Eszembe jutottak azok az oszlopok, amikre ez a mi öreg házunk itt föl van támasztva, az udvarban láthatjátok. Van egy statikus mérnök emberünk, aki szomorúan figyeli ezeket az oszlopokat. Azt mondja, hogy aggasztóan növekednek az oszlopokban a hasadások. Amikor kitermelték ezeket az oszlopokat, körös körül egy osztatlan egység volt. Aztán megjelentek kicsi lepedések az oszlopon, és ez a statikus szakember azt mondja, hogy egyre aggasztóbbak, hogy ezek a kis lepedések hosszabbak, már több méter hosszúak, és ha nem vigyázunk, eljön egy idő, amikor valósággal ketté hasad az oszlop, és a teherviselő képessége semmivé lesz, és omlik. Ez a skizofrénia. Tehát ilyen folyamatban lehet az ember, hogy először egység, aztán repedés, kételkedés, aztán két lelkűség, és aztán skizofrén, és aztán az életnek a teljes összeomlása. Itt van előttünk egy példa, és ezen át akar tanítani minket Isten. Menjünk vissza a gyökerekhez. Szinte folytatnunk kell azt, amit az előbb hallottunk a keresztelői beszédben. A csecsemő megszületik, és ez már önmagában egy fájdalmas törés, egy trauma az életében, mert abból a védettségből, abból az osztatlan, csodálatos életből, amit az anya mélyen belül csinált, abból kilép a rideg, durva, hideg, meleg, világos, sötét világba, és elkezdődik a harc. Az ember létnek a végső harca, testvéreim, a szorongás és a bizalom közötti küzdelem. Így mondják a szakemberek, hogy egy bizonyos ős bizalommal születik a gyermek. Ahogy bent az anyamében természetesen ős biztonságban volt, emberileg szóval. Aztán jön az ős bizalom, az a meg nem fogalmazott érzés, de nagyon mély érzés, hogy én rám vigyáznak, törődnek, engem táplálnak. Igen, de az anyának el kell menni ide-oda, és a gyerek egyszer csak ösztönösen megérzi, hogy magára maradt, és megjelenik benne a szorongás. Talán erre is azt mondhatjuk, hogy az ős szorongás felbukkan benne, és onnan kezdve haláláig küzd a szorongás és a bizalom. A szorongás ellen a bizalommal, legyőzni a szorongás bizalommal, egy retteltes hosszú harc. Amikor ezen gondolkoztam, hogy eszembe jutott egy család, 1956-ban férj, feleség, egy 3 éves kislány volt egy családban. Férfi egyszer csak szó nélkül disszidált, elment nyugatra, itt maradt az asszony, az anya 3 éves gyerekével. A gyerek nem értette persze a nagy összefüggéseket, csak azt tapasztalta, hogy egyszer csak az apa eltűnt. És erre olyan iszonyatos szorongás fogta el, hogy a végén aztán már orvosi kezelésbe kellett adni. Olyan szorongás, hogy ha az édesanyja akárcsak a fürdőszobába bement és becsukta maga mögött az ajtót, azt már nem bírt, a gyerek ordított, verte az ajtót, hogy anyu, anyu, ne adj el! kapott egy sebet az apjának az elmenetelével, és egy iszonyatos mennyiségű, dinamikájú szorongás vett erőt rajta. És orvosi kezelés, és évek hosszú-hosszú kezelése, szeretete, gondoskodása kellett, amíg lassan kioldódott ebből a szorongásból. Magunkkal hozzuk, vagy megtanuljuk, de az biztos, hogy nagyon hamar megjelenik a szorongás. A bölcs, a népmese, emlékeztek rá, derűs, szomorú bölcs népmese, amelyik arról szól, hogy megkérik a süldő lányt, hogy menjen le a pincébe, hozzon egy üveg bort, aztán csak nem jön, nem talál, mi van, lemennek utána a pincébe, és látják, hogy ott sír a pincébe. Hát miért sírsz? Jaj, hát arra gondoltam, hogy ha én majd nagy leszek, aztán férjhez megyek, aztán majd gyereket fogok szülni, aztán majd felnő a gyerekem, aztán majd lejön a pincébe, aztán majd játszik a pincébe, aztán majd ráesik a nagy kő a káposztás holdra, hogy hogy fog meghalni a gyerekem. Siratta a gyerekét. A nép mesében mennyi bölcsesség van, testvéreim, még hol van az a gyerek, de már siratja. Szorongás. Rá kellene eszmélni, hogy sokkal mélyebben átszövi az egész életünket a szorongás, mint ahogy azt gondoljuk. És valaki így fogalmazta, a szorongás az a bot, amivel mi ütlegeljük saját magunkat. Nem más ver üt minket, mi magunk ütjük, verjük magunkat. Egy közelebbi példát mondok. Egy egyetemista leányról van szó, 21 néhány éves, és volt egy nagy szerelme, vagy két évig tartott csodálatos nagy szerelme, aztán ott hagyta a fiú. És boldogtalan a lány. Csinos, okos lány, közelednek hozzá fiúk, kibontakozik egy új nagy szerelem, és egyszer csak a lány elküldi a fiút. A fiú maradna, nem érti. A lányban ott van az a szorongás, hogy ez is el fog hagyni, inkább elébe megyek, és én küldöm el, hogy ne kelljen még egyszer azt a keserűséget átélnem, amit az elsőnél éltem át, elküldi a fiút. Aztán jön a következő fiú, azt is elküldi, és beidegződik nála a szorongásnak a kényszer cselekvése, a kényszer mechanizmusa. Félelmetes, kényszeres szorongás. Az a volna a megoldás lélektanilag, hogy igenis mindenestül bizalommal menjen bele a második szerelembe. Aztán az a fiú is ott hagyja. És akkor jön a harmadik szerelem, és abba is teljes bizalommal menjen bele, és az is ott hagyja. Jön a negyedik, tudjuk, olyan a személyisége ennek a leánynak, hogy ott hagyják a fiúk, de 2, 3, 4, 5 otthagyás után, ha vállalja ezeket a kockázatokat, lassan megvilágosodik, hogy hát az én személyiségem olyan, hogy mellőlem elmennek. És egyszer csak a személyisége kezd változni reménységem szerint. És nem a fiúkat fogja szidni, hogy miért hagyják őt ott. Sejtitek, hogy micsoda küzdelem ez, és mennyivel olcsóbb dolog idejébe elküldeni azt a fiút, mert akkor én vagyok a győztes, akkor a szorongásomat én kezeltem. Csak egy kis példa ez az eset, és milyen sokat tudnék mondani, hogy a szorongás az életnek szinte-szinte alapvető érzése, betölti az embert. És elmondhatjuk, hogy az életharc, vagy akár Németh Lászlóval is mondhatnánk, hogy az üdvharc lényege az, hogy mégiscsak a bizalom mellé állni, bizalmat kockáztatni. Közeledjünk ehhez a történethez, ennek a házaspárnak a történetéhez. Volt egy társaság, akik Jézusban feloldódtak a szorongásaikból. Ez volt az első gyülekezet. Kioldotta Jézus őket a félelemből, a szorongásból, szabad emberek lettek. A vagyonuktól is szabad emberek lettek, ez nagy dolog. Mert a vagyon igazából nem más, mint a testbe öltözött szorongás. Aki a vagyont halmozza, gyűjti, az azzal árulja el, hogy mennyire szorong, és hogy mennyire van hozzá kötve a vagyonához, az mutatja, hogy milyen mértékben szorong, milyen mértékben van bizalma hamis Istenben, a mammonban. Döbbenetes az, hogy az emberek mi mindenbe helyezik a bizalmukat azzal a hiedelemmel, hogy így megszabadulnak a szorongásoktól. Nagyon sok szülő a gyerekébe veti úgy a bizalmát, hogy ez nem fog engem cserbe adni, ez vigyáz rám öreg napjaimba is. Sokféle manipuláció van, hogy hogy lehetne a szorongást legyőzni, hogy lehetne elmenekülni előle. Nos, az első gyülekezet olyanokból állt, akik kiszabadultak a szorongásokból. Szabadok lettek, és mondom, ennek nagyon szép hőmérője, bizonyíték az, hogy a vagyon szerelméből is kiszabadultak abból, ami a szorongásaikat lekötötte addig. Jézus kiszabadította őket, és jöttek, és eladták a vagyonokat, ahogyan kellett. Itt erről külön kellene kis előadást tartani, csak annyit most, hogy nem volt ott kötelező vagyonközösség. Nem úgy, mint az esszénusoknál volt ott az a buzgó zsidó szekta, ott kötelező volt az utolsó fillérig mindent beadni a közösbe, kötelező volt a munkába, mindenben részt venni, szigorú szabályok voltak, jaj volt annak, aki nem adta be mindenét. Itt az első gyülekezetekben nem volt kötelező, hiszen mondja is az apostol, hát maradhatott volna neked. Miért csináltad ezt a hamis játékot? Tehát az első keresztényeknél nem volt kötelező vagyonközösség, de volt csodálatos szabadság, és amikor megszorultak, valaki azt mondta, nekem van egy darab földem, a minek az, eladta és beadta. Nem egyszerre mindenki adott be mindent, hanem ahogyan a szükség jelentkezett, jelentkeztek az emberek, hogy most én eladom ezt. Aztán jelentkezett ez a József, akit külön név szerint is megemlít a Biblia. Tehát volt egy ilyen élet, egy ilyen különös élet, mondom, erről külön kellene beszélni, hogy ennek aztán mi lett a folytatása, de most maradjunk ennél, hogy az első szerelemnek a tüzében tényleg szabadokká lettek. És ez a szabadság, ez sodort embereket. És itt van a tragédia, itt van ennek a házaspárnak a tragédiája, hogy őket is oda sodorta a gyülekezethez, de két lelkűségben kerültek oda. Hogy igen, mi is megszabadulunk a szorongásainktól, oda teszünk mindent Isten kezébe, de a mélységben ott volt a szorongás, hogy de hát, ha nem megy ez a dolog, hát, ha végül is ráfizetünk erre a dologra, azért egy kicsit biztonság okáért tegyünk félre magunknak. A szabadság, a bizalom és a szorongás kettőssége. Ez a két lelkűség végső soron, testvéreim. Szorongás és bizalom. És azt hiszem mindnyájunknak a hű fényképe ez. Ne rejtsük el, hogy vannak bennünk szorongások, betegségtől, öregségtől, szegénységtől, magányosságtól, világkatasztrófától, családi nyomorúságtól, ki tudná felsorolni, szorongásokban élünk, és a bizalom az a cél, ahol el kellene érnünk. És az az igazság, hogy mi emberek nem tudunk más, csak váltogatjuk azokat a tárgyakat, személyeket, akikbe vetjük a bizalmunkat, aztán jönnek a csalódások. És még inkább növekedik a szorongás, egy ördögi kör. Ahányszor csalódtunk, az áll ságokban, ahol helyeztük a bizalmunkat, annál inkább szorongunk és annál görcsösebben keresünk megbízható valamiket, valakiket, ahol kihelyezhetjük a bizalmunkat. Ismerjük fel, hogy ebben a küzdelemben élünk, és ismerjük fel, testvérek, hogy nincs más megoldás, mint igazán egy lélekkel Istenbe vetni a bizodalmunkat. Istenben bízom, nem félek, ember, mit állhat nékem, történelem, a világ eseményei, betegség, mit állhat nékem, Istenbe vetem a bizalmamat. Két lelkűek, ez az egyszerű, világos üzenet ma. A kérdés az, hogy nyitott-e a szívünk ennek a befogadására. Két dolgot kérek befejezésül tőletek, testvéreim. Az egyik az, hogy eszméljetek rá, hogy sokkal több szorongás van bennetek is, nyilván bennem is, mindegyikünkben, mint amennyiről tudunk, mint amennyit felismertünk, mint amennyit bevallunk. A szorongás az életünk igazi megrontója. Eszméljünk rá, hogy jaj, hát ezen a területen is, itt is, ott is a szorongás gyötri, erőtleníti meg az életemet. Ez az egyik, amit kérek. Eszméljünk rá, hogy nagyobb-nagyobb hatalma van a szorongásnak, mint azt gondolnánk. És a másik az, hogy gyakorlatozzunk a bizalomban. Mint ahogy mondottam ennek az egyetemista lánynak, igenis gyakorlatozni kellene abban, hogy megint csak ott hagyják, aztán megint csak ott hagyják, de ebből tanulni kellene valamit. A bizalom hajótöréseiből ki lehet menekülni, és lehet újra kezdeni a dolgokat. Na de a legfőbb lecke az, hogy az emberek körében gyakorolt bizalmon túlmenően egyszer csak fogadjuk el, hogy emberbe hiába vetem a bizalmamat. Most nagyon szeret, most fogadkozik, most életre halálra megy a fogadkozás, hogy soha nem hagylak el, csalódni fogunk. Ezt számítsuk be a dolgokba, és értsük meg, hogy mindaz a bizalmi lehetőség, amit kaptunk, kezdve onnan, hogy a csecsemő az anyjába bízik, aztán a társa, a házastársába bízik, a barátba. Ezek a bizalmi lehetőségek egy magasabb rálátásból gyakorlatozások, előiskolák, gyakorlatozások arra, hogy az Istenben való bizalomhoz elérkezzünk. Elérkezzünk olyképpen, hogy annyira bízom Istenben, hogy nem tragédia, hogyha kiderül, hogy ebben bíztam és csalatkoztam. El tudom viselni a földi csalódásokat, el tudom viselni azt, hogy akár vagyon, akár ember kicsúszik a kezem közül, és magam vagyok. Ez az én meggyőződésem, egyre világosabb ez a meggyőződésem, hogy a földi életben vannak ilyen szimbólumok, ilyen jelképek, ilyen előképek, amiken gyakorlatozhatunk. A gyermek számára a szülő egy ilyen szimbólum, hogy gyakorlatozzék az igazi szülőnek, az Istennek a világára nézve, és aztán amikor a szülő kidől, amikor csalódik a szülőben, akkor tovább lépjen egyet, tovább lépjen, amíg elérkezik a végső valakihez, akiben érdemes a csalódásainkból gyógyulni, ahol érdemes megpihenni, mert ő benne nem csalódunk. Ennek a házaspárnak mondom, ez volt a tragédia, hogy elindult a bizalom útján, de a régi kovász megrontotta az újat bennük. És ne legyünk nagyképűek, ne mondjunk nagy szavakat, hogy de én most már teljesen bízom az Istenben. Legyen előttünk figyelmeztető példa Anániás és Szafira esete, és valljuk be alázatosan, hogy Uram, szeretnék teljesen mindenestől benned bízni, de ember vagyok, félek, még tőled is szorongok. Úr Jézus Krisztus, oldozzál ki engem a szorongásaimból, mélyítsd el bennem a benned való bizalmat. Gyakorlatozás ez, ne mondjunk nagy szavakat, de induljunk el a valóság útján, helyezzünk több és több bizalmat a mi Istenünkbe. Amen.